Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A bolygó közitérben elvégezhető kísérleteket hoz le a Földre a soproni mágneses nulltér laboratórium, amely már a finom hangolási fázisban jár. Lemperger Istvánnal, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Egy földi környezetben, ahol Magyarország mágneses szélességén a geomágneses tér, tehát a földi mágneses tér értéke, az indukció értéke 48 ezer nanotesla értékű. Mondható ez a mágneses tér mértékegysége. Az volt a célunk, hogy a laboratóriumban létrehozzunk egy nanotesla alatti mágneses teret. Azaz egy szobányi térfogatban, egy kisebb szobányi térfogatban megvalósítjuk azt, ami a bolygóközi térben van jelen, tehát a bolygóközi tér mágneses viszonyait hozzuk le ide egy felszíni laboratóriumba. Ez azt jelenti, hogy egy kettős rendszer, egy kettős fizikai hatás révén tudjuk ezt elérni. Egyrészt minden pillanatban, másodpercről másodpercre frissítve előállítunk a földi mágneses térrel ellentétes irányú, de azzal megegyező nagyságú ellenteret, ezt ugye kompenzáló térnek hívjuk, és amit a műszerek és a berendezések véges felbontása, illetve a jelek zajterhelése miatt ez teljes egészében és teljes pontossággal nem lehetséges, az ezáltal kialakult maradék teret, ami nagyságrendekkel kisebb, ezt pedig egy passzív csillapítás révén csökkentjük. Ez azt jelenti, hogy építettünk egy olyan speciális tekercsrendszert, amit a pillanatnyi geomágneses adatok birtokában vezérlünk. Ő előállít egy kompenzáló, a földi teret kompenzáló mágneses teret, és ennek az egész tekercsrendszernek a középpontjába telepítettünk egy speciális ötvözetből készült kamrát, műmetálnak hívják, aminek az a tulajdonsága, hogy a mágneses erővonalakat gyakorlatilag magába sűríti. Ha egy ilyen lemezből építünk, ilyen panelekből építünk egy boxot, egy kockát, egy kamrát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a külső mágneses tér nagy része gyakorlatilag a kamra falaiban halad át, az erővonalak a kamra falaiban haladnak, és belül a kamra belsejében gyakorlatilag nagyságrendekkel kisebb mágneses tér érzékelhető, mérhető. Ezt a két rendszert ötvöztük, és ezáltal olyan laboratóriumok hatékonyságát érjük el, amelyek, hát mondhatom, hogy biztos, hogy két vagy három nagyságrenddel nagyobb bekerülési költségből állítottak elő.
A földi mágneses tér a mindennapokban itt van körülöttünk. Kutatási szempontból ez miért baj?
Ez nem baj, ugyanis a geomágneses tér regisztrálása révén nagyon sok információt szerzünk, nem csak a főtér, tehát a földi dipoltérnek a forrásaival, illetve annak időbeli változásával kapcsolatban, hanem a geomágneses tér egy kisebb hányadát kitevő, de sokkal dinamikusabban változó komponensének, a külső eredetű mágneses tereknek az eredetéről, ennek folytán az ionoszférában, a magnetoszférában, és így a Föld és a Nap fizikai kölcsönhatásában végbemenő folyamatokról tudunk információt nyerni. Ebből a célból építünk a Földön geomágneses obszervatóriumokat, hogy a Föld különböző pontjain regisztrálni tudjuk nagy pontossággal és folytonosan a geomágneses tér változását. Ezeknek a mérési adatoknak a birtokában gyakorlatilag lehetőségünk van arra, hogy megismerjük a Föld ionizált felső légkörében, illetve a Nap-Föld kölcsönhatása sokrétű energiacsatolásában végbe menő folyamatokat. Ez alapvető fontosságú gyakorlatilag a geofizika és a geomágneség tekintetében. Ebből azokból lett létrehozva egyébként sok évtizeddel ezelőtt a Fertőbozi Obszervatórium, aminek az első megfigyelései éppen a földi áramok, illetve a geomágneses tér mérése volt még analóg eszközökkel. Így most gyakorlatilag ebben az obszervatóriumban már 7. évtizeden működik folyamatosan nagy megbízhatóságú, nagy pontosságú regisztrálása a geomágneses térnek.
A gyakorlatban milyen vizsgálatokat tudnak majd végezni a mágneses nulltér laboratóriumban?
Reményeink szerint ez a laboratórium mind tudományos kutatásoknak, illetve technológiai fejlesztéseknek is otthont fog adni. Alapvetően az első projekt egy fejlesztés, egy technológiai fejlesztés volt, amit ide a laboratóriumban terveztünk, nevezetesen egy speciális nagypontosságú mágneses térmérő eszköz, úgynevezett magnetométer fejlesztése, amit a Wigner Fizikai Kutatóközpontban kezdtek el. Ennek a magnetométernek azért fontos egy nullmágneses környezet, mert ugyan valóban három nagyságrenddel nagyobb pontossággal képes mérni a mágneses teret, mint a hasonló méretű berendezések, amiket az űrbe korábban tudtunk juttatni, viszont nagyon kicsi mérési tartomány van képes azt mérni. Tehát magyarán mondva, hogyha ezt bekapcsoljuk normál felszíni geomágneses környezetben, akkor ezek a berendezések tönkre mennek. Ez volt az első ötlet, és aztán rengeteg további ötlet merült föl a laboratórium alkalmazására. Ahogy említettem, itt mind élettani kísérletek, mind anyagtudományi kísérletek jöhetnek szóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már a közeljövőben ezek úgy tűnik, hogy meg is valósulnak. Ebből itt konkrétan az anyagtudományi vizsgálatokat emelném ki elsőként, hogyha szabad. Ma már lehetőségünk van arra, hogy 3D nyomtatókkal fém ötvözetekből mintadarabokat hozhassunk létre, gyakorlatilag irodai körülmények között. Ennek eredményeként jelenleg éppen a nemzetközi űrállomáson mikrogravitációs környezetben hoznak létre speciális ötvözetekből mintadarabokat. Az ötvözetekkel mindig az a célunk, hogy különböző fémek számunkra fontos tulajdonságait egy ötvözetben, egy fém mintában meg tudjunk jeleníteni. Lehet mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállás, vagy a hőtágulás elektromos vezetés szempontjából számunkra előnyös tulajdonsággal rendelkező fémek, jó tulajdonságait kívánjuk egy bizonyos fém mintában ötvözni, szó szerint is. Ez mind az űriparban, mind a repülőgépgyártásban, mind jelenleg a hadiparban rendkívül fontos kutatások tárgyát képezi, és ahogy a nemzetközi űrállomáson most mikrogravitációs környezetben állítanak elő ilyeneket, nekünk lehetőségünk van arra, hogy normál gravitációs környezetben a mágneses tér hiányában tudjunk megfelelő laboratóriumi környezetet biztosítani ilyen vizsgálatok számára. Miért fontos ez? Mind a két erőtér, mind a gravitációs tér, mind a geomágneses tér a hagyományos eljárások során, ahol ilyen ötvözetekből alkatrészeket állítottak elő, ezek jelen vannak, és ezek befolyásolják a hűlés során a szerkezetek kialakulását. Azt gondolom, hogy a mi vizsgálataink, a mi ide tervezett vizsgálataink, amit a Széchenyi István Egyetemmel és a Szegedi Egyetemmel együttműködésben tervezünk ezen a téren, azt gondolom, hogy legalább olyan fontossággal bírnak, mint az ISS-en jelenleg folyó mikrogravitációs környezetben történnek.
Ez a laboratórium mennyire számít különlegesnek, vagy akár úgy is kérdezhetném, hogy egyedülállónak?
A világ több pontján létesítettek alacsony mágneses terű laboratóriumokat. Ezeknél jellemzően az általunk használt duális megoldásnak csak az egyik részét használták, nevezetesen vagy csak aktív kompenzáló rendszer révén, tehát speciális tekercsrendszerrel létrehozott kompenzáló térrel hoznak létre a központi régióban egy viszonylag alacsony, null közeli mágneses teret, más laboratóriumokban viszont több rétegű árnyékoló kamrákat használnak. A mi esetünkben ez egy két rétegű kamra. Ez viszonylag egy költséghatékony megoldás, de önmagában ez kevés lenne ahhoz, hogy a tervezett céloknak eleget tegyünk. Ezért mi kiegészítettük egy aktív kompenzáló rendszerrel, amit mi magunk terveztünk és modelleztünk meg. Azokban a laboratóriumokban, ahol szintén nagyon hatékony csillapítása történik a mágneses térnek, ott gyakorlatilag a passzív csillapító kamra rétegeinek számát növelik. Mint például Berlinben egy 8 rétegű kamra áll rendelkezésre erre a célra. Ugye azt tudni kell, hogy ennél nem egyszerűen csak a kamra rétegeinek számát növeljük, hanem a rétegek között megfelelő távolságot szükséges tartanunk ahhoz, hogy a mágneses tér effektív csillapítását elérjük a rétegek sokszorozásával. Ez azt jelenti, hogy egy 8 rétegű kamra esetén, ha a legbelső kamra hasonló méretű, mint a miénk, akkor a legkülső az akár 10 méteres oldal hosszúságú kellene, hogy legyen. Azaz rengeteg anyag szükséges ezeknek a kamráknak a felépítéséhez, és ez a műmetál, ez egy rendkívül speciális ötvözet, aminek hát a gyártása is egy nagyon hosszú és bonyolult folyamat. Maga a hűtése is 6-7 hónapos folyamat révén valósul meg. Tehát rendkívül költséges ennek az előállítása. Ennél fogva a mi módszerünk, ahol egy két rétegű kamrát használunk csak, és hozzá kiegészítésképpen egy speciálisan ide tervezett geometriában elhelyezett tekercsrendszerrel, gyakorlatilag 4 nagyságrenddel lecsökkentjük, tehát előkészítjük, leredukáljuk a mágneses teret a kamra számára. Ez azt gondoljuk, hogy mind a mágneses tér csillapítását vagy csökkentése tekintetében, mind költséghatékonyságban a lehető legjobb megoldás.
Ugye maga a laboratórium már elkészült, most tulajdonképpen az előkészületek zajlanak az első kísérletekre. Mi történik most a laborban?
A laboratórium hangolása zajlik jelenleg. Ez azt jelenti, hogy az aktív kompenzáló rendszert és a passzív csillapító rendszert, ami egy kölcsönható rendszer, tehát az aktív rendszer bármilyen változtatása a csillapító kamra műmetál falaiban is változásokat indít el. Ezért ez egy hosszabb folyamat, mire az aktív rendszert pontosan úgy tudjuk behangolni, hogy az egymással kölcsönható rendszer középpontjában folyamatosan nagy megbízhatósággal tudjuk garantálni a zéró közeli mágneses teret. Most jelenleg azt vizsgáljuk az intézetünk, tehát a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet és a Wigner Fizikai Kutatóközpont kollégáival, hogy mérésekkel és numerikus szimulációkkal hogyan tudjuk ezeket a beállításokat a legpraktikusabban elvégezni. Tehát gyakorlatilag a kamra, a belső árnyékoló kamra lemágnesezésével és az aktív kompenzáló rendszer pontos beállításával hogyan tudjuk a leghatékonyabb mágneses télcsillapítást elérni. Itt tartunk most.
A laboratórium Sopronban található. Van ennek jelentősége, hogy éppen Magyarország nyugati részére került ez a labor?
Igen, van. Igazából épp, hogy nem is nagyon valósítható ez meg Magyarországon máshol, ugyanis a Soproni Intézet, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tart fönn egy geofizikai obszervatóriumot Fertőbozon, Soprontól 10 kilométerre, távol a mesterséges zajforrásoktól, és itt már most 7 évtizede zajlik folyamatos, nagypontosságú geomágneses megfigyelés. Ahhoz, hogy az aktív kompenzáló rendszert még megbízhatóan tudjuk működtetni, ahhoz nekünk a geomágneses tér nagyon pontos és folyamatos mérésére van szükség, hiszen másodpercről másodpercre ezt a vektort, tehát a geomágneses tér irányát és nagyságát megszabó vektort szeretnénk kikompenzálni. Ha nem lenne pontos mérésünk, vagy egy olyan helyről származna a geomágneses megfigyelési adatok, amelyek mesterséges zajjal terheltek, tehát lakott terület közeléből netán, akkor értelemszerűen a kompenzáló rendszer által előállított kompenzáló tér gyakorlatilag nem a földi teret kompenzálná ki, emiatt pontatlan lenne, és gyakorlatilag nem is álmodhatnánk arról, hogy a laboratórium közepében nulla közeli mágneses teret hozunk létre. Tehát ennek a rendszernek feltétele az, hogy viszonylag közel, tehát olyan közel, hogy maga a laboratórium ezeket a méréseket ne befolyásolja, de annyira közel, hogy történjenek a geomágneses megfigyelések, hogy a laboratóriumban ugyanazok a geomágneses változások menjenek végbe, mint a megfigyelő ponton. Ez csak egy geomágneses obszervatóriumban valósítható meg. Így került Fertőbozra egyáltalán maga az elképzelés, hogy egy ilyen laboratóriumot valósítsunk meg. Mind a laboratórium tervei, mind a megvalósítást, mind pedig a további bővítéseket, amiket most egyébként egy új GINOP forrásból tervezünk beszerezni, kiegészítő berendezéseket. Ezeket mind a két intézet, a mi vezetésünkkel, tehát a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóközpont és egy másik Hunden intézet, a Wigner Fizikai Kutatóközpont együttműködésében valósultak meg. Szeretnénk most bizonyos eszközbeszerzéseket a következő GINOP kiírásból beszerezni, meglátjuk, hogy ez milyen sikerrel fog megtörténni. Nagyon reméljük, hogy ezeket a kiegészítőket úgy a 3D nyomtatáshoz, úgy a kognitív képességek vizsgálatához, úgy biofizikai kísérletekhez, amelyeket jelenleg tervezünk, és amelyek már most tényleg a küszöbön állnak, az ezekhez szükséges berendezéseket a közeljövőben be tudjuk szerezni.
Szigma, a holnap világa.
A Balaton hőmérséklete megközelítette a 30 Celsius fokot, a Velencei tóé el is érte azt. De mit jelent ez az állóvizek élővilága számára? Felföldi Tamással, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Vízökológiai Intézetének tudományos munkatársával beszélgettem.
A vízhőmérséklet többféleképpen befolyásolja az élővilágot. Megfigyelhetjük, hogy a Balaton esetében kicsit alacsonyabb a vízhőmérséklet, mint a Velencei tónál. Ennek talán abban rejlik a magyarázata, hogy a Balaton kicsit mélyebb tó, lényegesen nagyobb víztömeg található benne, és amiatt, hogy a Velencei tó viszont csekélyebb, emiatt a környezeti hatásokra, és így a napsugárzás következtében létrejövő vízhőmérséklet emelkedésre is sokkal érzékenyebb. Tehát a két tó esetében vízmélység, vízhőmérséklet tekintetében megfigyelhetünk ilyen különbségeket. Az élővilág esetében pedig a hőmérséklet emelkedése több szinten is befolyásol. Egyrészt a párolgás növekedtével a sekélytavak még sekélyebbé válhatnak, és azáltal még érzékenyebbé a környezeti hatásokra. Másrészt a hőmérséklet emelkedésével csökken az oxigénnek a beoldódása. Ugye a legtöbb vízi élőlény az hozzánk hasonlóan oxigént lélegez be, tehát számukra nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az oxigén. És talán egy harmadik dolog az pedig az, hogy a hőmérséklet emelkedésével a biológiai folyamatok azok felgyorsulnak. Itt a laboratóriumban, hogyha azt akarjuk, hogy a baktériumok gyorsan kinőjenek, akkor berakjuk 28 fokos termosztátba, de ezt akár otthon is megfigyelhetjük a hőmérséklet hatását. Nyilván, hogyha azt akarjuk, hogy ne romoljon el az adott étel, akkor berakjuk a hűtőbe és nem hagyjuk a konyhapultot. Tehát a hőmérséklet emelkedésével van egy ilyen fölgyorsulása a biológiai folyamatoknak egy bizonyos határig. Ha kicsit tovább megyünk, akkor a különböző élőlény csoportokat is meg lehet nézni. Egyrészt az algák, amik a tavak életében kiemelt jelentőséggel szerepelnek, hiszen ők azok az elsődleges termelők, ők azok, akik a biomasszát, a szerves anyagot termelik, és ilyen szempontból a többi élőlény az az algáknak az aktivitására, az algáknak a mennyiségére van utalva. Az algákat, ha leegyszerűsítjük, akkor megeszik az apró kis rákocskák, azokat pedig aztán a halak, és aztán el lehet indulni fölfelé, akár a madarak felé, vagy mi kifogjuk a halakat. Tehát mindenképpen az algák szerepe kitüntetett. És hát mire van szüksége az algáknak? Napfényre, ugye nyáron nyilván ez több, mint tavasszal vagy télen, és persze tápanyagokra. Tehát hogyha az algák növekedését valami korlátozza a tóban, legyen a napfény vagy tápanyag, akkor ők kontrollálva vannak. Viszont ha melegszik a víz, egyre több a napfény, esetleg egyre több a tápanyag, akkor ők elszaporodhatnak, és ezt nevezzük eutrofizációnak, amikor az algák olyan mértékben elszaporodnak, hogy a vízi élet, közösségek normál működését kedvezőtlen irányban befolyásolják. Sokszor mi is láthatjuk ezt, nem feltétlenül kell egy nagy tóra gondolni, akár egy kis pocsolyára, vagy otthon valami födörre, vagy egy esővízgyűjtőre, ami bealgásodik. És ezáltal, hogy az algák elszaporodnak, azt gondolhatnánk, hogy ez jó, hiszen akkor még több tápanyag lesz a halaknak, meg a többi élőlénynek. De a probléma ezzel az, hogy az algák elszaporodása gátolhat bizonyos élőlénycsoportokat, illetve átrendezheti azt a táplálék, normál táplálékhálózatot, ami egy tóban jelen van, vagyis a normál működés el fog csúszni egy olyan irányba, ami már kedvezőtlen folyamatokhoz vezet, és ezek a kedvezőtlen folyamatok pedig a tó életében markáns változásokat hoznak, ugyanis az algák elszaporodott sejttömege az majd a végén le kell, hogy bomoljon, az rengeteg oxigént elfogyaszt, oxigénhiányos állapot jöhet létre, ezáltal az úgynevezett anaerob folyamatok fognak dominálni, vagyis akár bűzös víz is előfordulhat, hiszen ilyenkor mondjuk kénhidrogén termelődik, ami érezhető is. Bizonyos algák képesek méreganyagok, toxinok termelésére, és hát ami az egyik leglátványosabb, hogy az eutrofizáció következtében létrejövő oxigénhiányos állapotokat bizony megsínylik azok az élőlények, amik a táplálék hálózatnak a magasabb szintjeit foglalnak helyet, mondjuk a halak, és ezáltal akár ilyen alpusztulás is előfordulhat. Ami még a csekély tavaknál fontos tényező, az a klímaváltozás. Erről sokat hallhatunk a különböző fórumokon, médiában, és ezt leggyakrabban az átlag hőmérséklet emelkedésével állítják párhuzamba, de itt nem feltétlenül csak erről van szó, hanem amit mi is látunk, hogy a szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbá válnak, és ahogy említettem, ezek a sekélytavak a szélsőséges hatásokra bizony nagyon érzékenyek, és ezáltal a klímaváltozás hatásai, akár hirtelen hőhullám, azok bizony befolyásolják az itt lévő életközösségeket is.
Említette, hogy a laboratóriumban 28 fokot használnak. Van-e a tóban az élővilágnál határ, aminél már veszélyes annak az adott víznek a felmelegedése?
Itt a hőmérséklet mellett nagyon sok egyéb faktor is, egyéb tényező is szerepet játszik annak tekintetében, hogy mi fog majd történni. Az egyik ilyen az a vízmélység. Ugye jó pár évvel ezelőtt előfordult a Velencei tó esetében is, hogy eléggé kritikus szint alá csökkent a vízmélység, és hát ahogy a vízmérség csökken, a tónak az ellenálló képessége, pufferelő képessége is csökken. Tehát egy bizonyos hőmérséklet egy nagyobb vízmérséggel párosítva kevésbé teszi érzékenyé a tavat vagy a tóban élő élőlényeket ezekre a hatásokra, akár a hőmérséklet emelkedésére, míg ha a vízmérség lecsökken, sokkal könnyebben melegszik át, sokkal könnyebben indulnak be ezek a kedvezőtlen folyamatok. Ilyen szempontból most szerencsésnek mondható a Velencei tó is a jelenlegi 135 cm-es agárdi vízmércén található vízmérséggel, hiszen ez azért egy jó érték.
Hová tudnak menekülni ilyenkor a halak?
Ugye a Velencei tó esetében azt azért érdemes tudni, hogy a nyugati részén van egy védett terület, egy madárrezervátumnak nevezett rész, ami egy nádas rész, és hát ez egy kevésbé bolygatott, kevésbé zavart terület. Ha ez a rész is jó vízellátottsággal rendelkezik, akkor a biológiai sokféleséget, az ilyen változatos, nádas, nyílt víz terület az jól tudja megóvni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.